Július 17-e és 20-a között lesz Visegrádon a Buhurt világbajnokság. Gyerekek, tegye fel a kezét, aki már hallott róla, és az nem ér, hogyha a Majánál a pont jókorban hallottatok róla, hanem előtte már hallottatok-e. Egyébként hétfőn volt Bányai Ádám ugyancsak itt a Rádiókafén, és akkor Fehér Mariannal arról beszélgettek, hogy a Buhurt, ez a lovagi torna, vagy páncélos harc, ez milyen kulturális gyökerekkel rendelkezik, és hogy milyen kulturális előzményei voltak annak, hogy erről ma beszélhetünk egyáltalán. Ma a sport részéről fogunk beszélgetni. Úgyhogy Bányai Ádámot, a Magyar Buhurt Szövetség nemzeti képviselőjét üdvözlöm szeretettel újra itt körünkben. Hello!
Hello, üdvözlöm a hallgatókat!
Szóval, ahogy mondtam, a sportról beszéljünk, kicsit, ha megnézem ezeket a videókat, nyilván ez kettős az érzés bennem, szóval az, hogy valaki ilyen lovagi tornára adja magát, az nekem bennem van az, hogy ilyen megmosolyogtat egy picit, hogy így kicsit ilyen pankráció, meg nem tudom, amerikai foci, szóval így nem tudom a sportértékét hova tenni, ugyanakkor meg egy ilyen nagyon érdekes stratégiai játéknak is tűnik, csak nem tudom eldönteni, hogy melyik az erősebb, tehát a sportértéke, vagy a stratégiai értéke.
Érdekes, mert amikor ez elindult, akkor még a szabályok se voltak elsőre letisztázva.
Az akkor ketrecharc.
Ketrecharc volt eleinte, de azért nem, mert a történelem során is nagyon sokfajta szabályrendszer szerint játszották ezeket a lovagi tornákat, buhurtokat, ami egy francia szó, ez kifejezetten a gyalogos harcra utal. A lovagi tornákon biztos tudják a hallgatók is, vagy láttak már ilyet filmekbe, a leglátványosabb csatákat lovon vívták meg, amikor kopját törtek egy az egy ellen, de ugyanúgy küzdöttek mélékben vagy buhurtokban is, amikor több csapat összeállt, akár 10-10 ellen, vagy akár még többen, és egymást kellett földre vinni, pontosabban az ellenfél összes játékosát kellett földre vinni, és a buhurt az igazából egy történelmi alapú, de modern küzdősport. Mindenben úgy néz ki, mint egy korai lovagi torna, tehát a páncélzatunk, felszerelésünk minden egy az egyben korabeli páncéloknak, főleg 14-15. Századi páncéloknak a rekonstrukciói, és mint ahogy régen is, itt is a fegyverek úgymond biztonságosak, tehát nincsen élük, kardoknak, baltáknak nincsen élük.
Ez súlyuk van azért.
De ugyanolyan súlyuk van,
hát
igen.
Hát ez az.
Ugyanolyan súlyuk van, a páncélnak is akkora súlya van, mint a 14. században, ez így körülbelül 25-30 kilóra tehető, ez attól is függ, hogy mekkora vagy, mint széltében, mint magasságában.
Aha.
Magasságban, és...
De van ilyen súlyminimum, hogy valaki azért, nem tudom, 60 kiló alatt ebben kezdjen bele?
Nincsen, és ez azért érdekes, amit kérdezel, mert a csapatos versenyekben megkülönböztetünk 3-4 pozíciót, hasonlóan kicsit, mint az amerikai fociban, van a futó, azok általában a fürgébb, hát keskenyebb, karcsúbb emberek szoktak lenni, akik...
Magamra ismertem.
Gyorsan iszkolnak a pályán, és nekik kifejezetten az a feladatuk, hogy az ellenség vonalai mögé kerüljenek, hátulról, oldalról felborítsák azokat, akik éppen a többi csapattársaddal verekednek. Vannak a tankok, azok a nagyobb darab emberek, ők ilyen 90-100 kilónál kezdődnek, akik kifejezetten az a feladatuk, hogy minél több embert lefogjanak, minél könnyebben földre tudják közelről, közvetlen közelről vinni az ellenfeleket. Vannak a szálfegyveresek, akiknél ezeket a hosszú alabárdokat láthatják a nézők, őknek kifejezetten a támogatása a céljuk, tehát hogyha mondjuk a tank megfogja az ellenfél két játékosát, akkor az alabárdos segíti, hogy könnyen földre is kerüljen. Illetve van még a kapitány, aki irányítja a csapatot. Csapatos versenyekben megkülönböztetünk 5-5 ellenit, 12-12 ellenit és 30-30 ellenit. Ami érdekes, hogy a hamarosan következő, vagy hamarosan megszervezésre kerülendő Buhurt világbajnokságon mindegyik kategóriába indul a magyar csapat, csoportosban is és egyéniben is, és ennek a csapatnak a vezetője, a kapitánya Újvári Ádám, aki a edzőm is egyben.
Te is edző vagy a Ferreus Lupus klubban.
Igen.
Érdekel az, hogy hogyan áll össze egy ilyen klub, illetve hogyan kommunikálnak egymással a klubok. Szóval, hogy ezt ugyanúgy kell elképzelni, mint bármelyik más, mondjuk egy judó szövetségen belül, ott is nem tudom, van X klub Budapesten, ugyanúgy esetleg kommunikáltok egymással, akár vannak ilyen konferenciák, vagy ilyen összejövetelek a világbajnokságon túl, meg a bajnokságokon túl, ahol esetleg ezt a sportágat, most már lehet ezt sportnak nevezni,
igen, igen.
fejlesztitek.
Igen, a Magyar Búhurt Szövetség az, ami lényegében egy ilyen ernyő szervezete a három legfontosabb magyar klubnak, a Desdi Csádónak, ami Nyugat-Magyarországot összefogó klub, a Fereusz Lupusnak, az én csapatomnak, ami Budapesten van, úgyhogy ez a székhelye, illetve a Lowland Boars, az alföldi vatkanok, akik pedig Kelet-Magyarországon vannak, és ebből a három klubból adódnik össze maga a magyar válogatott is, amit egy válogató verseny keretében választunk.
Mekkora magyar búhurt válogatott?
Hát ez ugye attól függ, hogy melyik kategóriát nézzük. Ugye a legnagyobb csapat, ugye az a 12 fős csapat, amiben tisztán magyarok vannak, ez azért fontos megemlíteni, mert a 30-as csapatban már több ország is összeállhat, és a 30-30 elleni küzdelemben pedig Németországgal és Finnországgal fogunk együtt válvetve küzdeni.
Hány tagot számlál ez itt Magyarországon?
Aktívan szerintem egy ilyen 35-40-et mondjuk.
Ennyien csinálják a búhurtot?
Igen.
Magyarországon, tehát egy klub, mennyi ember jut egy klubra?
Hát mondjuk, nagyjából elharmadolhatjuk.
Igen. 12-3 ember.
Akik úgy aktívan, igen.
Na és engem érdekel a motiváció, hogy ezt ki miért találja meg? Mert hogy vannak hasonló jellegű sportok, például a gladiátorok.
A gladiátorok az ókori Rómának voltak a rabszolga harcosaik, nem is harcosaik, hanem ugye igazából ők kifejezetten cirkuszi, nem mutatványosak voltak, hanem arra képezték őket, hogy bemutatókat csináljanak, sokszor előre lebeszélve, vagy
tehát vagy ők éppen nem olyanok, mint a pankrátorok.
Ők tényleg azok voltak, ők tényleg a korszak pankrátorai. A búhurt viszont a középkori lovagi tornákat hivatott megidézni. Tehát nem a középkori csatákat, hanem a lovagi tornákat, amik valóban azért voltak, hogy felkészüljenek a harcosok az elkövetkezendő csatákra, de ez ugyanúgy egy sport volt. Ez az egyik legősibb európai nemesi sport, ahogy hívhatom, hiszen ez tényleg csak a nemesek, ugye, akik lovagi rangban voltak, űzhették, és ez nagyon-nagyon látványos volt már a korszakban, és ezt nagyon szerették az emberek. Ami érdekessége Visegrádnak, hogy több lovagi tornát is tartottak ott, ezekről írásos feljegyzéseink vannak, például a visegrádi királyi találkozókor, ami ugye V4 országoknak az alapját adta, és már akkor volt lovagi torna, amikor Károly Róbert meghívta a lengyel és a cseh királyt. Úgyhogy, és pont ugyanazon a területen, még négyzetméterre pontosan is ugyanott fogunk tornát tartani, mint a 14. században.
Wow, van egy ilyen emelkedettség ilyenkor bennetek?
Igen, mindenképpen. Mi egyébként minden évben szoktunk ott tartani nemzetközi tornákat. Múlt évben is voltak már csehek, lengyelek, horvátok, bolgárok, még Kínából is jöttek játékosok, és most a világbajnokságra 30 országból fognak jönni. Japántól Amerikán át mindenhonnan érkeznek versenyzők. Körülbelül 700 versenyzővel számolunk. Wow. Úgyhogy.
Akkor az nagy dzsembori lesz.
Ez igazán nagy, igen.
Négy napig,
igen, július 17-től kezdődik. Igen.
Ja. Beszélj még egy picit a csapatsport jellegéről ennek a sportnak, mert ugye az elején mondtad, hogy vannak egyéni indulók is.
Igen.
És hogy ők például, ők ugye nem, de teljesen másképpen gondolkodnak, feltételezem. Tehát ott más szabályok is vonatkoznak egy egyéni indulóra, mint amikor egy csapatban eloszlanak a feladatok.
Igen, a egyéni kategóriákat, hogyha vesszük, igazából kettő részre tudjuk osztani, egyik a párviadal, a másik pedig a profight. A párviadalokat kifejezetten fegyver szerint osztják szét, tehát például hosszúkardos egy hosszúkardos ellen küzd meg, kétszer egy percig vívnak, minél több bevitt találat ugye az, amit el kell érniük, tehát hogyha mondjuk te kiállsz velem, mondjuk egy kard és pajzs kategóriába, kétszer egy percre, és mondjuk te 50 pontot ütsz rám, én pedig 40-et, akkor ugye te hoztad el. Attól függ, hogy hol találjuk el egymást, a végtagok azok egy pontot érnek, a torzó és a fej az pedig két pontot. Ez egy sokkal inkább hasonlít mondjuk egy ökölvívó küzdelemre, meccsre, mint mondjuk a csapatos, amiről az előbb beszéltünk, ami, hát hogyha én nagyon szeretném összehasonlítani modern sporttal, akkor egy ilyen amerikai foci per ketrec harc típusú játék. De hát számunkra ez ugyanolyan sport, mint bármi más, tehát hogy megvan ennek a történelmi hangulata, meg képe, hát persze, hogy megvan, de ugyanúgy készülünk ezekre minden héten, mint ahogy egy sportoló a saját kategóriájában.
Na és ez az, köszi, hogy a felkészülésbe hozod, mert el szeretném képzelni, hogy egy ilyen sportra, egy ilyen versenyre, hogy lehet felkészülni. Szóval hogyan segítitek az erőnlétet, és hogyan a technikát?
Erre összetett edzéstervünk van, ugye fontos az is, hogy az adott játékos milyen kategóriákban indul, csapatosban vagy egyéniben. Ugyanúgy csinálunk például kardioedzést, erőléti edzést, mint sok más sportban, de ami nálunk a legfontosabb, az ugye a páncélban való mozgás. Tehát nem csak szabadvívást gyakorolunk, hogy felvesszük a teljes páncélt, és akkor ugyanúgy időre küzdünk, mint a versenykor, hanem például hasonlóan mondjuk, ahogy az ökölvívók is, amikor zsákolnak, nálunk ez egy torony szokott lenni, egy gumitorony, amit ugyanúgy ütnünk kell a fegyverrel. És ez pont azokat az izmokat fejleszti, illetve a kardiót is, ami majd a versenyhez kell. És az az érdekessége ennek, hogy ezt nem mi találtuk ki, hanem már a középkorban is ugyanezt csinálták, csak nem gumitornyon, hanem a rajzok alapján, amiket látunk középkori kódexekben, kifejezetten erre való ilyen gerendát ütöttek le, amin gyakoroltak.
Ki készít ilyen ruhákat? Itt a páncélokat.
Páncélokat és felszerelést?
Aha.
Jó kérdés, mert például a fegyvereket itt Magyarországon is meg lehet vásárolni. Van olyan fegyverkovács cég, ami szinte csak és kizárólag ezzel foglalkozik, nem csak magyar piacra, hanem külföldi piacra is gyárt. Páncélokat elsősorban külföldről szoktuk beszerezni, Lengyelországból leginkább, illetve Ukrajnában is vannak nagyon jó fegyverkovácsok és páncélkovácsok.
Mi történik az év további részében? Szóval, hogy most lesz egy világbajnokság, de hogy néz ki egy ilyen nemzeti bajnokság? Mert ugye erről nem nagyon olvasunk, szóval a következő kérdésem majd az lesz, hogy céle az, hogy a Buhurt sportág az bekerüljön akár az olimpiai sportágak közé a következő 20 évben.
Igen, most lenne attól elég már messze van, mert nagyon-nagyon egyedi, de világbajnokságot már nagyon régóta szerveznek, korábban Csehországban volt Franciaországban, Spanyolországban, Olaszországban is, és most van először, hogy Magyarországra jön, két évvel ezelőtt még.
Itt a Várak hazájában, szóval ez tök érdekes, hogy ez az első, nem?
Igen. Már jelentkeztünk korábban is, de más országok nyerték
de
meg.
De van olyan egyébként, ahol torna csarnokban rendezik meg?
Nem, ez általában ilyen területen. Érdekes például, hogy Barcelonában sok évvel ezelőtt például egy régi Bikaviadal arénában szervezték meg, igen. Egyébként szoktak versenyeink lenni, tehát kisebb versenyek kifejezetten csak egyéni kategóriákra, vagy csapatosokra célzottan. Nemrég volt Szászváron egy, ami szintén egy nemzetközi verseny volt, illetve az említett Újvári Ádámmal voltunk Hainburgban versenyezni konkrétan két hete, ami egyébként elég jól is sikerült. Sikerült elhoznunk két aranyérmet. Itt osztrák, német, illetve ukrán játékosokkal küzdöttünk meg egyéni kategóriákban.
Hogyan készültök?
Versenyekre felkészülni a legjobban úgy lehet, hogyha versenyzel. Tehát az egy dolog, hogy van egy egész éves edzéstervünk, ami kiegészül elméleti oktatással is, tehát például az internet segítségével már rengeteg meccset vissza tudunk nézni, kielemezni. Ez ugyanolyan fontos, mint az erőlétet, vagy kardiót, vagy a páncélban való mozgást megtanulni. De ami ténylegesen felkészít, az a versenyzés. És szerencsére van Európában, itt körülöttünk is több országban verseny, egyéni, csapatos is, de ami szerintem nagyon szerencsés, hogy itt Magyarországon, amiket megszervezünk versenyeket, kifejezetten sok nemzetközi induló szokott részt venni rajta, úgyhogy elmondható, hogy egy ilyen viszonylag jó közép-európai regionális versenyközpont lettünk az utóbbi 4-5 évben.
És ennek online közvetítése van, hogyha versenyeztek?
Szoktunk streamelni is, igen. Azért eléggé réteg sport, meg egy eléggé szubkultúrára célzott, és a legtöbben még nem hallottak erről, de reménykedünk, hogy a rádió, az internet és a tévé segítségével egyre több emberhez eljut ez az igazán egyedi sport.
Na igen, és az utolsó kérdésem az, hogy kik azok, akik ezt csak nézik, de nem csinálják? Vannak-e ilyenek?
Hogy vannak-e olyan emberek, akik csak nézők?
Akik csak nézni szeretik ezt.
Szerintem vannak, nehéz ezt megállapítani, mivel hogy nem szoktunk jegyeket értékesíteni, most itt a világbajnokságon mondjuk pont lehet már jegyet vásárolni, de szokott lenni, de ezt csak abból tudjuk megítélni, hogy látjuk, nem tudom, a kommentfalakat, a nézettségi számot a videók alatt. Ebből merem feltételezni, hogy vannak olyan emberek, akik laikusként csak nézni szeretik ezeket a sportokat.
Hát akkor figyelj, mit szoktak kívánni egymásnak a versenyzők?
Hát nem csonttörést.
Jó, akkor azt nem mondom, meg kéz- és lábtörést sem. Á, jó harcot, oké, hát akkor jó harcot. Július 17-e és 20-a között lesz Visegrádon a Buhurt világbajnokság. És akivel beszélgettem, Bányai Ádám, a Magyar Buhurt Szövetség nemzeti képviselője. Köszi, Ádám, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen.